Hát nagyon sok szeretettel köszöntöm a Szent Koronádió hallgatóit. Ez a Hada kutyán című hadtörténeti témájú beszélgetős műsorunk harmadik adása. Mai vendégem
Márton Gergely.
Márton Gergely, aki a panzerkyle.dre.hu nevű elsősorban német haditechnikával foglalkozó weboldal főszerkesztője. Jól mondom?
Igen, igen, mondhatjuk.
Akkor néhány szóban tudnál beszélni magadról, hogy mióta csinálod ezt, stb., mint amit...
A honlappal kapcsolatban, vagy általánosságban magamról?
Ezt úgyis ki fogjuk vágni.
Szerintem először gondolom magamról, hogy jutottunk
ide. Így van, magadról.
Jó, hát, hogy magamról kezdjem. Kórházban születtem a szüleim gyermekeként. Ezzel gondolom sok újat mondtam. Jó,
hát ez olyan, mintha azt mondtad volna, hogy ágyon.
Igen, hát ágyon is, ez így van abszolút mértékben. Na, de hogy komolyabbra fogjuk a szót. 1983-ban születtem Budapesten. Egészen az utóbbi néhány évig Érden laktam. Édesapám programtervező, most egy céget vezet, édesanyám ügyvéd, meg ingatlan közvetítéssel is foglalkozik. Én Érden jártam iskolában is, Széchenyi István általános iskolát végeztem ott, és a Vörös Marti Mihály 8 osztályos gimnáziumot. Végül is már talán a gimnáziumi idők alatt kezdett érdekelni ugye a haditechnika, hadtörténelem, hadászat.
Ugye családban volt valaki, aki ezzel foglalkozott, vagy katona volt, ilyesmire gondolok?
Nem konkrétan, tehát nem igazán családi ikletésű volt a dolog, hanem úgy az embernek ugye a érdeklődési köre, olvasmányai. Emlékszem, hogy amikor elolvastam egy-két ilyen témájú könyvet, vagy regényt, vagy ilyen...
És megvetted a első Föllipál könyvet.
Igen, értem a célzás, de ez... Nem így kezdődött, sőt, konkrétan is emlékszem, hogy ez egy ilyen nagy alakú, azt hiszem az volt a címe, hogy a modernkor híres csatái, ebbe ilyen, hát tényleg egy csatákról így egész olvasmányosan, de egész szakszerűen voltak leírások, és úgy tényleg úgy érdekes volt. Tehát talán valahogy úgy rémlik, hogy ez volt talán az első ilyen hatásom, ami úgy elkezdett elvinni ebbe a témában. És aztán voltak persze több ilyen-olyan jellegű, persze akár a mondjuk úgy a ponyva jellegű irodalmat, vagy irodalomtól kezdve egészen a komolyabb szakmai jellegű könyvekig. Elkezdtem ezeket bújni, meg olvasgatni, ismereteket szerezni, és tehát már a gimnázium idején elkezdett ez érdekelni, aztán egyetemre kerültem itt Pesten a BME közgazdász szakát végeztem el, most már ezt mondhatom, és ez azért is lényeges, mert itt az egyetemen ismerkedtem meg az én Balázs barátommal. Elég hamar kiderült, hogy hasonló az érdeklődési körünk.
Ez ilyen általában elég hamar kiderül, így
van. Így van, így van. Egyébként nem teljesen volt ez ilyen egyértelmű, ezt a Balázs mondta nekem, hogy az első órán talán úgy egymás mögött ültünk, ugye most itt a rádió hallgatók nem látnak engem, de itt ülök ilyen fekete mesínhedes pólóban, derékig érő hosszú hajjal. A Balázs...
Aminek a koncertjére az előbb fölhívtam a figyelmedet.
Így van, amit már én is tudtam már néhány hónapja. Na szóval, hogy... Az én Balázs barátom mondta, hogy hát elsőre, amikor úgy láttak, na ilyen fickóval se biztos, hogy sok szót fog életébe váltani, aztán valahogy mégis szóba elegyedtünk, és kerül, hogy én se vagyok egy ennyire elvetemült forma, illetve az vagyok, csak más értelemben. Balázsról is, meg az ottai társasággal jó sok marhaságot csináltunk az egyetemen, de hát ez ugye erről szól. És hát itt kezdtünk el ilyen dolgokról beszélgetni, és kiderült, hogy akár csak nekem, akár csak Balázsnak már korábban is ötlet szinten terve volt, hogy esetleg ezeket az olvasmányokat, vagy ezt a tudást, amit megszereztünk, vagy ami úgy érdekel, ezt valamilyen rendezett formában, egy honlapon tök jó lenne így közzétenni, elérhetővé tenni másoknak, képekkel, szövegekkel, szépen rendszerezve.
Ezzel már válaszoltál a következő kérdésemre is, hogy a honlap ötlete az mikor vetődött fel?
Akkor tökéletesen jó irányba megyünk, tehát így vetődött fel, hogy így közösen elkezdtünk erről a dologról beszélgetni, ami már külön-külön is, mint mondtam, mind a kettőnek így a fejébe volt, és beszéltünk erről, hogy akkor ezt esetleg csinálhatnánk közösen, mégis több szem többet lát, úgyhogy próbáljunk meg esetleg ketten összehozni egy olyan honlapot, ami a második világháborús témában érdekességekkel szolgál, és ezeket azt a tudásbázist összegzi. Úgyhogy neki kezdtünk a Panzerkyle honlapnak a terkesztésének.
Mit jelent ez a szó, hogy Panzerkyle?
Panzerkyle németül azt jelenti, hogy páncélos ég. Tehát ez volt az a... Ugye ezt úgy működött a gyakorlatban, hogy a német villámháborús hadműveletek során a páncélosokat nem szétszórva alkalmazták, mint általában az akkori gyakorlat volt ugye a szövetségesek részéről, hanem egy csoportra mozgatva, mint egy ékformában vágták az utat az ellenséges vonalakon keresztül, és ugye így benyomultak az ellenséget bekerítve, próbáltak ügyködni. Hogy miért volt ez a név, ezt szerintem már nem is emlékszünk egyre pontosan. Volt több elképzelés, de valahogy ezt úgy jól hangzónak, célszerűnek találtuk.
A hallgatók ebből már kikövetkeztetik, hogy ez a honlap tulajdonképpen kizárólag német haditechnikával foglalkozik?
Így van. Azt mondhatjuk gyakorlatilag, hogy abban a korban, ugye a második világháború idejéről beszélünk, a német haditechnika volt az, ami talán a világszinten az élen járt és a legkomolyabb eredményeket produkálta. Ezt akár a mai napig is ez bárkinek gyakorlatilag el kell ismerni, ennek nyilván nincs semmiféle politikai vonatkozás, nem kifejezetten haditechnikai meg hadtörténelmi vonatkozása van. A Balázssal már úgy döntöttünk, hogy ennek a témának induljunk neki. Egyébként nekem a kezdetén az is felmerült már, hogy hasonló tematikával, tehát hogy részletes szakmai, de mégis azért olvasmányos jellegű cikkekkel, képanyagokkal megtámogatva szövetséges haditechnikáról is lehetne egy hasonló, vagy egy külön fejezetet, vagy akár egy testvér oldalt, illetve a magyar haditechnikáról ugyanígy, mert talán a magyar haditechnikáról még kevesebb információ az, ami úgy közkézen forog a neten, pláne mondjuk úgy rendszerezve, vagy igazán szakszerűen. Aztán, amikor belevágtunk ebbe a német haditechnikába, hát láttuk azért, hogy micsoda fába vágtuk a fejszéket, tehát így rájöttünk rövid út. Egy élet munkája is talán kevés lenne ahhoz, hogy ezt úgy igazán kompletten fel tudjuk dolgozni. Úgyhogy úgy voltunk vele, hogy amit tudunk, kihozunk a dologból, igyekeztünk minél több anyagot összeállítani, tehát elkezdtünk cikkeket írni, ami nyilván támaszkodott az addigi tudásunkra, olvasmányainkra, az eddig felhalmozott tudásbázisra, és hát nyilván könyvekből, neten fellelt anyagokból, irodalomból táplálkozik ez, de nyilván nem az a cél, hogy most itt mi bármit is plagizáljunk, vagy bármi anyagot is magunkinak tudjuk, tehát ez nyilván ez deklaráltan lehet tudni, hogy ez...
Egyébként a legtöbb ilyen információ közkézen forog, már így az internet segítségével, és általában, amikor ezek a honlapok így megjelennek, most én nem tudom igazából, mert ezen kívül még van 8 vagy 10 olyan honlap, ami ezzel a témával foglalkozik, de most egy kicsit dicsérni foglak, így konkrétan a német haditechnikával én szerintem 1-2 van, és ebből az egyik a tiétek.
Hát köszönöm szépen, és egyébként ezzel kapcsolatban elég pozitív, sőt csak pozitív visszajelzéseket kaptunk, hogy tényleg a honlapunkon igyekszünk a legátfogóbban képanyagokkal illusztrálva, galériákkal, képgalériákkal illusztrálva bemutatni ezeket a technikákat, hadszerjárásokat, hadosztályokat, tehát igazából nem csak magát a haditechnikát, tehát a harckocsikat, hanem az ahhoz szorosan kapcsolódó témákat is, és tényleg olyan visszajelzéseket kaptunk, hogy a magyar webben, tehát a magyar nyelvű honlapok körében azért elég mérvadónak számít a honlapunk, és ezt nem én mondom, hanem ezeket mások mondták rólunk, és tényleg mindig jól esik, meg szívesen vesszük az ilyen véleményeket. És tényleg igyekszünk a legtöbbet kihozni ebből.
Na most itt az előbb említetted, hogy a német hadsereg haditechnikailag mennyire volt fejlett. Most egy kicsit megmozdult itt az ördög bennem, mert azért én sem vagyok teljesen felvértezetlen ebben a témában. Most javíts ki, hogyha tévedek, de ha magát egy-egy járművet nézzük, az minden egyes ütközetnél a maga valóságában is, illetve a maga helyszínében értékelődik le, vagy épp föl. Vegyük például a keleti frontot. Most itt a keleti frontnál, itt te is számos cikkedben utalsz rá, olyan megoldások kellettek, illetve olyan problémák merültek föl, a terepviszonyokból, a logisztikából, meg egyéb dolgokból kifolyólag, amelyekkel előtte a németek nem is találkoztak, és ezeket is meg kellett oldani. És most mondjuk egy ilyen relációban viszont már az orosz, illetve szovjet-orosz erőknek volt ilyen szempontból előnyük, de hogyha csak összehasonlítunk például egy T-34-es harckocsit, a vele azonos kategóriájú, mondjuk tömegben, tüzerőben, páncélvédettségben, mondjuk egy Panzer 4-es kaliberű harckocsival, akkor szerinted melyik a jobb?
Hát ez egy érdekes kérdés, ez a melyik a jobb. Ugye most utólag tök könnyen azt mondjuk rá, a T-34-es a jobb, mert ők nyertek. Tehát ez ilyen egyszerűen is megválaszolható ez a kérdés, de nyilván ez nem ilyen egyszerű. Most, hogy azzal kezdjem, ugye, amit az elején kezdtél mondani, hogy ugye elképzelhetetlen, bekalkulálhatatlan tényezők jöttek, amik ugye, hogyha most csak a harckocsikat nézzük, de egyébként persze bármilyen más téren is
minden
fegyvernemnél így van, teljesen új kihívásként jelentkeztek. Ez nem csak a, tehát ez gyakorlatilag akár a háborúk történetében, de az élet minden területén ez így van, hogy az élet az egy olyan dolog, hogy akármit is elképzelsz, a következő pillanatban az tuti, hogy felborul, és tuti, hogy olyan dolgok, olyan körülmények érkeznek, amire eddig nem számoltál, és ezt valahogy meg kell oldani. Tehát két dolgot csinálhatsz, vagy alkalmazkodsz a körülményekhez, és valamit próbálsz lépni, hogy ennek megfeleljél, vagy egyszerűen nem fogsz tudni mit csinálni.
Hát igen, háborúban ez a győzelem és a vereség két relációára szokott bomlani.
Így van, hát a háborúban meg különösen más a helyzet, mert ott gyakorlatilag életről és halálról van szó, egyéni szinten is, és akár nyilván akár nemzet szinten is, tehát ott ez különösen hangsúlyos szerepet kap. Visszatérve tehát ha például az orosz frontot nézzük, igen, de akár bármilyen más fronton is igaz, hogy az addig bevált harceljárások, addig fölényes harckocsik nem biztos, hogy már annyira jól működtek. Szembe találkoztak például a németek olyan gépekkel, olyan eseményekkel, olyan harceljárásokkal, amik eddig szokatlanak voltak, és hát ők se tudtak mit csinálni. Fejleszteni kellett, továbbfejleszteni, ugye, hogyha már a Panzer 4-est említetted, annak is jó sok változata volt az idők folyamán. Ezek mind azért voltak, mert kiderültek olyan újabb lehetőségek, amivel tovább lehet fejleszteni, mert egyszerűen nem felelt meg a kor és nyilván a szemben álló felekkel való.
Mondjuk, ha ezt levetítjük a háború 6 évére, illetve a keleti frontnak a 4 évére, mert egész egyszerűen ennyi idő áll rendelkezésre. Ez egy igen szoros tempót jelent, mert már így a fejlesztések és az újítások terén, ugyanis itt néhány hónap alatt kiderültek olyan technikai hiányosságok, vagy éppen előkerült egy-egy újabb típus, vagy egy újabb harceljárás, most ugyanúgy nem csak a szárazföldi harcokról beszélünk, ami lényegében az egész addigi hadműveletet, azt az adott technikai eszközt, hadseregcsoportot, szervezési, meg egyéb szinten is fenekestül felforgatta.
Abszolút így van, pontosan.
Tehát erről... Tudunk néhány példát erre mondani, hogy ne ilyen unalmas beszéd legyen.
Ilyen általános beszéd legyen, így érted.
Igen, mert itt gyakorlatilag 13 perccel semmiről beszélünk, illetve ugyanazt az egy mondatot mondjuk, de konkrétan milyen krízis helyzetek voltak, amik újabb és újabb fejlesztésre sarkalták. Most itt nem csak a németeket, hanem mondjuk az oroszokat is. Vagy ha nem a...
Tehát mondjuk, hogyha mondjuk nézzük mondjuk, hogy valahonnan elinduljuk mondjuk a páncélos fegyvernemet, tehát ezt lehet tudni, és ez valószínűleg, aki a témában egy kicsit is jártas, ezt biztos, hogy tudja, hogy amikor a németek megtámadták a Szovjetuniót, akkor szembe kerültek a T-34-es harckocsival, ami akkor az akkori kor egyik leghasználhatóbb harckocsijának számított. Hogy most legmodernebb az egy másik kérdés, mert ugye az orosz technika a mai napig is arról híres, hogy nem egy hihetetlenül kifinomult, nem egy nagyon részletgazdag, de a legzordabb körülmények között is megállja a helyét, és a legvadabb időjárási és egyéb szélsőségek között is működőképes, ami ott a keleti fronton például nagyon fontos volt. Tehát ott, igen?
Így van, biztos emlékeztek, mostanában volt a mozikban a 2012 című film, amelyben egy A500-as Antonov repülőgép szerepelt, amelyből a világon egy darab van, tudomásom szerint.
Akkor talán éppen az.
Igen. Kizárásos alapon. Igen. És amikor így csodálkoztak rajta, hogy ez nagy, akkor az orosz milliárdost játszó egyébként eszéki származású szerb filmszínész ezzel az egyszerű magyarázattal zárta le a kérdést, hogy hát ez azért nagy, mert orosz.
Na hát igen, ez mondjuk a másik kérdés. De mondjuk, hogyha a T-34-nél maradunk, akkor igen, a németek szembe kerültek ezzel a harckocsival, és egyszerűen azt tapasztalták, hogy az addig például a nyugati fronton, ugye Franciaországban jól működő harckocsiaik, páncéltörő fegyvereik nem voltak már igazán használhatók ezzel a harckocsi ellen lépni ebben a témában, és így jött létre például a biztos a német haditechnikában jártasak ugyancsak ismerik a Panthert, a Párduc harckocsit, amit például a, aminek például a legnagyobb hatása az orosz T-34-es volt, tehát értem itt a döntött páncélzatot.
Gyakorlatilag a T-34-es német kiadása, akár ha bár súlykategóriát lépett egyen, jól mondom?
Igen, tehát azért kis túlzással a német T-34-es, mert ugye azért a Párducban még elég sok mindent. Ez megint ugye a német és az orosz-szovjet mentalitási különbségből fakadt, tehát a T-34-es ugye a maga puritánságával, a maga egyszerűségében, de ugye sárban jége mindenhol elment. A németek meg ugye ugyancsak precíz, komoly technikákkal, ugye azokkal a berendezésekkel, ugye, ami a tűzvezetés segíti, meg egyáltalán a harckocsi irányítását, nyilván ezt is belepakolták. Tehát itt is azért túlzás, hogy ég és föld különbség volt, de a hatás az egyértelmű, hogy az új kihívás, az új T-34-es, meg a KV-1-es és hasonló harckocsik jelentették, amire volt egy német válaszlépés.
Na most, ha már így a 41-es támadásnál tartunk, néhány érdekességet megemlíthetnénk, hogy például hány darab páncélzott járművel harckocsikat is beleértve támadott a Wehrmacht, és körülbelül mennyi lehetett az oroszoknak ekkor hadrendben?
A németek, amikor megindultak az orosz hadjáratban, azért több páncélost és harceszközzel indítottak neki, mint a franciaországi hadjáratban, tehát ők azért ilyen szempontból előléptek. Az oroszoknak persze hatványozottan több technikájuk volt, és most mondom, számokat tőlem pontosan ne várjál, de...
Amennyire én tudom, egy-két ilyen sarokszámot én megjegyeztem így a téma kapcsán, csak így kíváncsi voltam. Az én tudomásom szerint egy 6400 darab jármű volt a Wehrmachtnál. Most ez többféle forrásból fukáztam össze ezt az adatot. És így helyjel közel úgy T-34-esről mondjuk múlt héten Zichermann István tudott volna többet beszélni, ugyanis ő egy ilyen című könyvet is írt. Meg hát számos azonos című részletesebb és kevésbé részletesebb írás jelent már meg erről a típusról. Amennyire én tudom, 41-ben a nyugati hadszíntéren, mármint az oroszoknak a nyugati hadszíntéren mindössze olyan 600 darab volt hadrendben, és ezek közül is a megindulási körzetekben, mert itt ugyan nem beszéltünk a Oroszország, illetve a Szovjetunió Európát való lerohanásának tervéről, megindulási körzetekben voltak összeszedve ezek a harckocsik lényegében.
Igen.
És én egy 200 darabról tudok, ami biztosan ott volt ezekben a megindulási környezetekben. Hát csak azért is, mert a többi ilyen jellegű harckocsira egyesek szerint úgy vigyáztak, mint a hímes tojásra, és egy-néhány példányon lehetett megtanulni a használatukat, és lényegében zsíron álltak ezek a harckocsik, amik akkor még igen újnak számítottak, ugyanis jól tudom, az előző évben rendszeresítették őket. Most ezzel szemben a németek mit tudtak fölvonultatni, mikor kiderült ez a hátránya lényegében az ő felüknek?
Csak visszautalnék még arra, ez jó, hogy előkerült, hogy a kiindulási körzetekben ramásoztak a harckocsik és a Szovjetunió Európa irányába történő terveit, erről egyébként érdemes még szót ejtenünk. Egyébként azt, amit mondtál még az elején, hogy olyan 6000 körüli összjármű létszám körül az új reális. Én úgy emlékszem, hogy ilyen 2000-2000 néhány száz harckocsi volt az, ami a németek részéről rendelkezésre állt a keleti, a Barbarossa hadművelet indításakor. Az oroszoknál pedig nyilván ennek a többszörös rendelkezésre állt, viszont ahogy mondtad és ahogy elővezetted ezt a témát, valóban az orosz technika az hanem ugrásra készen állt, mondjuk így, az ő nekik nyugati határon. És ez is egy érdekes kérdés, és talán ez is egy tévhit, amit mondtál, amiről szintén érdekes beszélnünk, hogy a legtöbben azt mondják, még mérvadó szakemberek is, hogy az orosz haditechnika mennyire elavult volt, mennyire használhatatlan volt, és hogy a németek milyen szinten magasabb rendűek voltak ilyen téren. Most ez érdekes kérdés, mert ugye a háború is azt mutatta, hogy a németek megindították a támadást, rögtön óriási veszteségeket okoztak, hatalmas bekerítéseket, katonokat hoztak létre, rengeteg haditechnikát megsemmisítettek, vagy elfoglaltak. Viszont érdemes szót ejteni arról, hogy az orosz haditechnika a harckocsik felépítését is tekintve, illetve egyáltalán a kiképzést is, a legénység kiképzést is tekintve, valóban, ahogy mondod, elkezdett berendezkedni, illetve abban az irányban kezdett el fejlődni, hogy ő egy támadó jellegű hadműveletet folytasson Európa irányába. Ez Sztálinnak kifejezett terve volt. Érdekes volt, hogy ugye amikor a Molotov-Ribbentrop paktum és a szovjet-német közeledés, vagy mondhatni szövetség létrejött, akkor elhallgattak a Szovjetunióban a náci ellenes kritikák, vagy legalábbis, és 1941 eleje fele már elkezdett újra megjelenni újra, de érdekes, hogy az orosz hadvezetés már elkezdett egyre egyértelműbben a támadó hadművelet irányában tervezgetni és gondolkozni. Vannak konkrét elképzelések is. Egyébként ez már talán mondhatni mostanára, hogy ez már tényé vált. Ezt már lehet tudni, hogy a szovjetuniói Sztálin tényleg támadni akart Németország ellen és Európa ellen is, hosszabb távon persze. Azt is tudni vélik sokan, és talán ez is lassanként egyre elfogadottabb lesz, hogy a szovjet támadás az olyan 1941 júliusra környékén, vagy esetleg később, de lényeg az, hogy elméletileg nem olyan túl sokkal a német támadás után szerették ezt volna megindítani, és ez is egyébként az oka, amit mondtál, hogy a szovjet haditechnika és a szovjet harckocsik légierő a határ környékén ugye már ugrásra készen várakozott, tehát ezért gyűltek össze és vonták őket össze, hogy a majdani támadásban rögtön részt tudjanak venni, és ezért volt az, hogy a németek, amikor megindultak, ilyen óriási veszteséget okoznak, mert a szovjetek teljesen felkészületlenek voltak. Tehát Sztálin el se akarta hinni, hogy az ő jó cimborája Hitler megelőzte őt, és ezért óriási veszteséget szenvedtek.
No, hát most elmegyünk egy kis zeneszünetre, és utána folytatjuk.
Zenét lehet kérni?
Hogyne, persze.
Akkor mondjuk kérném az én szerintem legzseniálisabb magyar zenekarnak, a Darjadának egy számát, legyen mondjuk az Égi Madár című nóta a Szelek remezről.
Hát a Darjada zenekar nekem is szíven csücske, úgyhogy semmi olyan akadály nincs, ami miatt ne engednék ennek a kérésnek.
Köszönöm.
Zene után pedig jövünk vissza. Hát visszajöttünk ezután a remek Darjada nóta után. Neked amúgy melyik a kedvenc albumod a lemezeik közül?
Azt tudom mondani, hogy minden egyes lemezre 10-ből 10 pontot adnék. Én egyszerűen nem találok olyan számot, ami csak egy kicsit is gyengébb lenne. Ezt komolyan mondom.
Hát nekem mondjuk, én így föltennék így rangsort, nekem a leginkább a Szelek az, ami bejön. De egyébként az összes többivel sincs problémám. Én látok egyfajta fejlődést ugye az albumok közt, így az évek során, meg a beleölt munka, stb. Során.
Ez egyértelműen így van. Szerintem a témához akkor kapcsolódik jobban, hogyha Téris harckocsiról is elkezdenének énekelni.
Így van, bár van már egy zenekarunk, ami megtette ezt, és mondjuk ők a Legyőzhetetlen Tigris páncélosról énekeltek.
Ez zenekar volt, nem egy könyvre gondolsz?
Titkolt ellenállásnak van egy ilyen száma.
Meg Földi Pálnak is van egy ilyen könyve.
Így van.
Ledőzhetetlen Tigris harckocsik, a Legyőzhetetlen Messerschmitt, aztán valahogy mégis legyőzték őket, így de van. Az hát, egy másik kérdés.
Mondjam, az a vicces ezekkel a legyőzhetetlenekkel, hogy mindegyik legyőzhető, szóval...
És a németek valahogy mégis elvesztették a háborút, a sok legyőzhetetlen
eszközzel. Így van, akkor felvetődik a kérdés, hogyha ezek tényleg legyőzhetetlenek voltak, akkor miért a németek veszítették el a háborút?
Pontosan.
No. És hogyha már így ismét tankolunk, akkor tankolhatnánk vissza szépen a 41-es eseményekre, amikor is a Wehrmacht szembe találta magát olyasmal, akivel, páncélosok között, olyan harckocsi típusokkal, amik hát egész egyszerűen tényleg fenekestül fölforgatták az addigi páncélos fölfogást, jól mondom?
Így van, abszolút jól mondod. Ugye a T-34-esről beszéltünk már, de ilyenek voltak még a KV, a Kliment Vorosilov típusok is, az 1-es meg a 2-es. Ezek tényleg a szószoros értelmében nehéz harckocsik voltak, amivel akkoriban a németek még nem igazán rendelkeztek. Tehát ők ugye a kezdetek kezdetétől a könnyű és közepes harckocsik irányából indultak el, és a KV 1-es is, igen.
Még annyit fűznék hozzá így a hallgatóknak, hogy most, hogy mikor számít könnyűnek, vagy mikor számít nehéznek egy harckocsi, ezt mi alapján dől el igazából?
Hát ez leginkább a súly alapján dől el, tehát attól függ, hogy a harckocsinak a tömege, tehát minél erősebb és minél erősebb fegyverzettel, páncélzattal van felszerelve, értelemszerűen az annyival súlyosabb is lesz.
Ugye általában milyen nehezek voltak ezek a nehéz harckocsik most így országoktól függetlenül?
Hát a nehéz harckocsik azt hiszem, hogy olyan 30-40 tonnától fölfele kezdődtek, voltak a tényleg a szuper nehéz harckocsiktől kezdve. Hát ez lehet, hogy konkrétabb adatok kellenének, ezt majd lehet, hogy inkább kiveljük, mert ezt ennyire konkrétan talán nem biztos, hogy tudom.
Egyébként teljesen helyén való volt, amit mondtál.
Akkor nem vágjuk ki.
Szuper nehéz harckocsit illeti, én egyetlen egyről tudok, illetve kettőről, az egyik a Maus, az igen találó egér nevet kapta.
És ami azért mindig csak kísérleti fázisban maradt, illetve két prototípus készült belőle, de hát ezek harcban nem lettek soha bevetve.
Hát egyesek szerint belettek, mert ez a kettő példány, ami elkészült, legendák szerint a Kummersdorfi gyakorló téren, miután az oroszok oda bevonultak, ellőtt néhány géppuska töltényt, és jelenleg az egyetlen létező példány, ha jól tudom, Kubinkában van, ez Moszkvától 60 kilométerre lévő páncélos múzeumban van.
Így van, pontosan így van.
És úgyhogy így volt még egy másik, az angoloknak a Teknős nevű tortoáz, azt hiszem így hívták, a maga 60 valány tonnájával, de ez sem került bevetésre. Ezt mind érdekességet jegyeztem meg.
Igen, egyszerűen ezek a szuper nehéz harckocsik már tényleg a használhatóság rovására mentek. Tehát még a Párduc is, hogyha most a német és a német haditechnikát nézzük, a Párduc és a Tigris volt az, ami a használhatóság. Tehát hogy a harckocsiknál ezt is talán érdemes megjegyezni, hogy a harckocsiknál a Szent Háromság, úgy tűzerő, páncélvédettség, mozgékonyság, tehát hogyha ez a három úgy arányban volt, és lehetőleg egyiknek se volt kifejezett kára, az egy sikeres harckocsi konstrukciónak bizonyult. Az ilyen szuper nehéz harckocsiknak már hiába volt brutális tűzereje, esetleg brutális páncélzata, a mozgékonyságuk már egyszerűen annyira használhatatlan volt, hogy a legerősebb motorokkal is csak néhány 10 kilométeres sebességre voltak képesek. A hidak egyszerűen nem bírták el őket, tehát hidon egyszerűen nem lehetett velük átmenni. Tehát ezek leginkább csak egy ilyen mozgó erődnek nevezhetők, még ez se teljesen helytálló. Úgyhogy ezek már igazából tényleg csak ilyen megalomániás elképzelések voltak. Ugye leginkább Hitler volt erről ismert.
Hogy a Stalin ismert, például van az IS-2-es nevű Josif Stalin harckocsi, amit a korábban említett KV sorozatból fejlesztettek ki, és ami el is készült 44-re. Annak aztán voltak még egészen KV 13, ha jól tudom, számozásai, amik ugyanezt a gyerekbetegséget tartalmazták a harckocsik terén, vagyis nehezek voltak, erősek voltak, viszont nem tudtak egy lépésre menni.
Hát az IS-2-es az például kifejezetten egy használható típus volt, tehát szovjet haderőnek az egyik legerősebb fegyverzete, illetve a fő fegyverzete volt. De valóban jól mondod, hogy a KV típusoknak voltak már olyan legtöbbször csak kísérleti példányig, esetleg a tervezési papírig eljutott változatai, ami teljesen használhatatlan konstrukciók voltak.
És mik volt a németeknek ezek ellen több mint 40 tonnás acélszörnyek ellen 41-ben? Ugyanis ezek a KV-típusú, amiről rengeteg viccet lehetne egyébként találni, hogy bekávéztatták a németeket. Miük volt a németeknek, amivel lényegében ellensúlyozni tudták ezeknek a fölényét?
Hát azt lehet mondani, hogy leginkább semmiük. Tehát a német páncélelhárítás az ilyen szempontból elég használhatatlan volt. A 37 mm-es ágyukat már talán akkor is kopogtatónak nevezték, mert egyszerűen használhatatlanok voltak már egy komolyabb harckocsi páncéljának az átütésére, inkább csak úgy kopogtatni tudta őket, innen is a név. De az akkor hadrendbe álló főbb típusok, tehát a Panzer 3-as és 4-es, ezek egyértelműen nem voltak megfelelők az erős páncélzatú szovjet harckocsik elleni küzdelemre, úgyhogy igazából a németeknek ekkor nem volt komolyabb fegyverzetük, amivel ellen tudtak volna ennek állni. Amit meg lehetett próbálni, és ugye ami mindig is a harckocsik legsérülékenyebb pontjai voltak, ugye a motortér, a hátsó rész, a futómű, tehát a lánctalpak, esetleg a kerekeknek a támadása, ami még esetleg célra vezető lehet, ami szintén a harckocsik tipikus gyenge pontja, ugye a felső páncélzat, tehát esetleg repülőkkel, zuhanó bombázókkal való támadások, de ezek rizikósak is voltak, pontatlanok is voltak, tehát...
Egy mozgó célpontot így jóval nehezebb eltalálni, ugyebár.
Természetesen amiatt is. Úgyhogy a németek pontosan emiatt is voltak nagy gondban, és ugye ilyenkor születtek olyan válaszok, ugye, ami a Tiger, a Tigris harckocsi tökéletesítése, a Ferdinand, később Elefántnak nevezett harcjármű. Tehát a németek próbálkoztak olyan eszközök kifejlesztésével, amik elég erősek, leginkább a tűzerőben, de a páncélvédettségben ugyancsak, hogy a szovjet technikát el tudják pusztítani.
Na most említetted ezt a két legendás harckocsit, a Párducot és a Tigrist. Na most, ha jól tudom, ezek csak 43 nyarán jelentek meg, a háború másik felében, és akkor lényegében 41-től 43-ig mivel harcoltak a németek ezek ellen, a monstrumok ellen?
Az akkor meglévő harckocsikkal, illetve a tüzérséggel próbálták semlegesíteni ezeket esetleg a gyalogság támogatásával, de ezek nyilván mindig is rizikósak voltak, és pontosan ezért volt egy folyamatos fejlődésnek, illetve az akkori új tapasztalatoknak az eredménye, hogy a Párduc és a Tigris harckocsi, amivel már sikerrel vehették fel a versenyt a szovjet harcjárművekkel szemben, sőt, adataik meg a képességeik tekintetében még felül is múlták ezeket.
Tudom, bár ezt szerintem, aki megnéz egy National Geographic filmet, ezt nagyjából tudja. No, arról beszélhetnénk még, hogy az előbb említett a 41-es Barbarossa terv során rengeteg hadianyagot zsákmányoltak a németek. Volt közöttük olyan esetleg, ami ezekből a harckocsikból került ki? T-34 KV-1?
Így van. Mindenféle fegyverzetet, közöttük harckocsikat is a németek fel tudtak használni. Nyilván ugye más volt, és másként is használták őket, mint a már rendszeresített német harckocsikat, de egyrészt a rendelkezésre álló nagy szám miatt. Ez igazából már a háború későbbi szakaszába vált égetőbbé, amikor már úgy a veszteségek miatt a német harckocsikban hiány mutatkozott, vagy egyre komolyabb, újabb veszteségek érték, ugye a logisztikai utánpótlás is problémás volt, tehát kénytelenek voltak azokat a harceszközöket bevetni, amiket ők igazából vagy zsákmányoltak, vagy úgy igazából komolyabban nem akartak bevetni, de az élet mégis rávitte. Nem csak az orosz technikából, hanem még a korábban még a Franciaországból szerzett típusokat is csatarendbe állították, de például a T-34-eseket németek hadrendbe állították, és használták is. Mondjuk az ilyen harcjárműveket leginkább a hátországban, tehát a partizánok elleni akciókban használták, leginkább azért, mert ugye a már jól ismert sziluettek azért már ismertek voltak a német katonák számára, és hiába volt ott a bazinagy fekete kereszt, ugye a harcjárműveken azért benne volt, hogy azért egy túlbuzgó tüzér odapörköl egyet, úgyhogy annyira nem merték megkockáztatni számos tényező miatt, hogy ezeket ténylegesen a fronton vessék be, de például ilyen partizánok elleni tisztogató akciókra ez előszeretettel használták a zsákmányolt járműveket és fegyvereket.
Van még így a zsákmányolt fegyverek kapcsán néhány érdekesség. Említettük, hogy a 41-ben, mikor a németek szembe kerültek az oroszokkal, nem volt igazából olyan páncélelhárító eszközük, amivel fel tudták volna verni a versenyt az ellenféllel szemben. Viszont nagy számban zsákmányoltak egy 2000 darabról tudok én, 76,2 mm-es tábori ágyukat, ami annyira eredményes volt így harckocsik ellen is direktbe állítva, hogy aztán azokat Rommel hadseregében is alkalmazták, méghozzá úgy, hogy német féllánctalpasokra rászerelve ilyen önjáró páncélvadászokat hoztak létre belőlük, ugyanis a páncélelhárító ágyú fejlesztése, amely már 41-ben is folyamatban volt, és igazából ez a kihívás adott neki nagyobb löketet, hogy egy év múlva el is készüljön, ez pedig a PAK 40-es ágyú, amiről most beszélek. Ennek tulajdonképpen az elődjének volt tekinthető ez a 76 mm-es orosz ágyú is, amiből elég nagy számban zsákmányoltak a Barbarossa hadművelet során, amit saját gazdáik ellen fordítva igen nagy eredményeket értek el a harcok terén.
Igen, a PAK 40-es fejlesztés azért már folyamatban volt, tehát a németek már azért érzékelték, már a franciaországi hadjárat során is az ott felbukkanó harcjárművekkel szemben, hogy az ő rendelkezésre álló páncélelhárító fegyveri azért kevesek lesznek, de valóban a szovjet eszközök ilyen szempontból is előtte jártak, és valóban a PAK 40 volt az a konstrukció, ami már azért sikerrel harcolhatott az erőteljesebb, nehezebb páncélzatú szovjet eszközökkel is, és nem csak harckocsik, illetve önjáró lövegek szempontjából, hanem bármilyen más szempontból is a németek nagyon, nagyon ügyesek voltak ebben, hogy továbbfejlesszék a már meglévő állományukat.
Így van, még egy apró adalék ehhez a 76 mm-es ágyúhoz. Amikor bevetették az angolok ellen az észak-afrikai hadszíntéren ezeket a Dianákat, így nevezték el ezt az önjáró páncélvadászt, ami egy darab féllánctalpas vontatóra volt rászerelve. Amikor szembe kerültek az angolokkal, az angolok azt hitték, hogy önjáró 88-assal van dolguk, és nagyon szerettek volna egyet zsákmányolni. Azonban elég kevés darab készült el ebből, mint oly sok más viszonylag jó német konstrukcióból, ahhoz, hogy különösebben befolyásolja a hadműveleteket.
Igen, hát a 88-as, a 88 mm-es löveg az mindig a nyugati szövetségeseknek a legnagyobb félelme volt, pláne ugye Afrikában, ugye azt akkor csak röviden talán elmondhatjuk, hogy ott volt az, amikor igazán nagy arányba vetették be őket a brit harckocsik ellen, kirobbanó siker, ezt talán szó szerint is értelmezhetjük. Ekkor is, illetve a későbbi nyugati fronton, tehát úgy értem, hogy a normandiai partraszállás után is a szövetségek iszonyatos félelemmel voltak egyrészt a 88-as löveg iránt, másrészt meg a tigris páncélos iránt, ugye, amit szintén a 88-as lövegből fejlesztettek ki kifejezetten harckocsi fegyverzetre, mert ugye az eredeti 88-as az légvédelmi funkciókat látott el, de így, hogy harckocsi fegyverzetté alakították, ez alkotta a Tigrisnek a fő fegyverzetét, és hát jellemző, és ez az akkori hadijelentéséből is kiátszik, hogy a nyugati fronton a katonák azok mindenhonnan Tigris jelentettek, és mindenhonnan Tigrisek jöttek, és a Tigrisek, mert rendkívül féltek ettől a típustól. Noha összességében mondhatjuk így utólag, hogy talán a párduc az még használhatóbb típus volt a Tigrisnél, és ennek ellenére mégis a Tigris volt, amitől a legjobban féltek.
Így van, hát továbbiakban majd fogunk szerintem egy külön adást szentelni egy legendásabb típusnak. Most csak így érintőlegesen foglalkoztunk egyikkel másikkal, és ha már az érdekességeknél tartunk, így a magyar vonatkozásokról is érdemes lenne szót ejtenünk, hogy a Magyarország, miután a keleti fronton vett részt háborúban, ezt nagyon sok történelmi forrás, jobb esetben már történelmi film is feldolgozta. A magyarok hogy egyrészt milyen eszközöket használtak itt a keleti fronton? Azt arról van-e valamilyen adatunk?
Igen, ez egy érdekes kérdés már csak amiatt is, hogy a magyaroknak a fegyverzetét, haditechnikáját úgy általában megint elég lesajnáló hangnemben szoktak nyilatkozni róla, ugye, hogy teljesen alkalmatlanok voltak a keleti fronton a szovjet haditechnika mennyivel megelőzte őket. Ez ilyen szempontból igaz is, másrészt viszont itt nagyon fontos figyelembe vennünk azt a tény, hogy a magyar politika attól függetlenül, hogy erősen szovjetellenes, illetve hát inkább kommunista ellenes volt mindig is, hogy a 40-es években nem készült kifejezetten szovjetek elleni háborúra, mert a szovjetek ellen kifejezett területi követeléseink nem voltak, tehát a magyar hadvezetés nem tervezett a szovjetekkel konfliktusba kerülni. Az akkori célunk az akkori kisantant elleni lehetséges konfliktusok elkerülésére, illetve kivédésére szólt, és hogyha összevetjük ugye az akkori Románia, akkori Jugoszlávia, még előtte volt ugye Csehszlovákia, az államoknak a harci eszközeivel összevetjük, ott azért a magyar típusok elég jónak mondhatók, tehát esetleg Csehszlovákia volt az, ahol tényleg a legkomolyabb minőségi szint volt jelen, de a kisantan többi államával szemben a magyar harci eszközök megállták volna a helyüket, és ezt mondhatjuk, hogy Magyarországnak egy igazi tragédiája volt, hogy a történelem vihara úgy hozta, hogy a Szovjetunióval került összetűzésbe, mert ott bizony, még ugye, ahogy az előbb is beszéltük, sokszor még a német technikák, amik akkor tényleg virágszínvonalúak voltak, azok is sokszor alul maradtak, hát még a magyar harceszközök, harckocsik, amik szintén nem erre lettek felkészülve, nem az úttalan orosz terepre, az erős ellenállásra és az erős fegyverzetű harckocsikra, hanem a kisantant ellen, ahol valószínűleg így vagy úgy, de azért megállták volna a helyüket.
Még egy apró érdekessége ez a témakörhöz. Azt is kevesen tudják, hogy a önálló harckocsi gyártása Németországon és Olaszországon kívül egyelőre Magyarországnak volt, meg persze Japánnak, de Japánt nem érintjük ebben a kérdésben, ugyanis az ő páncélos harcaik hát majdnem nem elhanyagolható mértékűek voltak csupán, ugyanis Romániának is csak Franciaországból vásárolt példányai voltak, ezzel szemben mi Magyarországnak önálló harckocsi típusokat gyártottunk, ezért is volt az, hogy nem egy, hogy mondjam, ugyanazt a típust nem gyártották máshol.
Licenc, hogy gondolod?
Hát licencben nem gyártották. Magyarországon gyártottak különböző német, meg egyéb licenszeket háború második felében, de ezek az önálló magyar kezdeményezések, mint ahogy te is mondtad, a kisantant államai ellen irányultak, és azzal szemben, ha létszámban nem is, de minőségben valószínűleg megállták volna a helyüket, bár ezen szerintem nálunk sokkal okosabb emberek is vitatkoznak.
A magyar harckocsi gyártás, tehát beszélhetünk itt mondjuk a Turán harckocsi családról, Zrínyi rohamtarackról, vagy esetleg még a Csaba felderítő járműről. Ezek azért a maguk nemében és a maguk korában elfogadható színvonalú.
Európai színvonalúak voltak.
Így van. Tehát arra, amire kitalálták őket, pláne azért a háború vége felé, tehát a háború végi fejlesztések már azért már akkor már rendelkezett a magyar hadvezetés és a harckocsi gyártás olyan tapasztalatokkal, amikor már azért ráéreztek, hogy ennek a mondhatni világméretű konfliktusnak milyen követelményei vannak, és ezeknek meg kell felelni, de ezek már sikeresebbek voltak a fronton is.
Egyébként a háború második felében létrejött egy egyezmény is, ami az egész magyar hadsereget átfegyverezte német haditechnikára. Hát ez a háború utolsó két évében volt már gyakorlat. Előtte is átadott páncélosokkal, valamint vásárolt anyaggal harcoltak már a magyar katonák a keleti fronton. Valamint még egy apró érdekesség, és ezzel le is zárjuk ezt a témát. Nem tudom, hányan tudják, hogy a Magyar Királyi Honvédség kötelékében 12 darab tigris páncélos is.
A német haditechnika egyik csúcsának számító tigris páncélos is részt vett a Magyar Honvédség kötelékében, és valóban ugye mivel az akkori magyar haditechnika annyira nem volt alkalmas még a szovjetek elleni konfliktusra, ezért, hogy a magyar csapatok meg tudják állni a helyüket, bizony szükség volt, hogy német harckocsikkal felszereljék őket, illetve kiképezzék őket, és így már azért esélyük adódott arra, hogy fel tudják venni sikerrel a harcot a szovjetekkel.
És ez nem csak harckocsikkal, hanem szinte minden technikai eszközre igaz, kezdve a repülőgépektől a egyszerű kézi fegyverekig.
Így van, persze. Most csak a harckocsikat emeltem ki, de nyilvánvalóan ez minden téren igaz.
Hát nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, és szerintem fogunk még itt ebben a műsorban találkozni.
Rendben, köszönöm szépen is a meghívást.
Kicsit jobban felkészült ebben, de menet közben fog ez alakulni szerintem. No, hát nagyon szépen megköszönöm a figyelmet a kedves hallgatóknak. Legközelebb egy hét múlva jelentkezünk. A műsor letölthető a letöltések rovatban, valamint ismétlésként, ha újra hallható lesz a műsor naptár szerint. Mindenkinek további kellemes napot kívánok!